Urunk, életünk a földporához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Amen. Kedves szeretett testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, ugyamint az írva található minnyájunknak hitbeli épülésére, János evangéliumának 21. részében, az első verssel kezdődően a 14. verssel bezárólag. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót, a hajó jobb oldalán és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták, a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Isten tegye áldotta az ő drága igéjét minnyájunk lelki épülésére, hogy alázatos szívvel fogadhassuk Istennek igéjét, gyertek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hála van a szívünkbe, Urunk, mert ahhoz az igéhez engedsz most bennünket egészen közel, amely számunkra élet, vigasztalás és gyógyulás. Úrunk, bárcsak teljesen ki tudnánk tárni a mi lelkeinket, és teljes szívünkből, minden erőnkből, teljes szeretetünkkel tudnánk óhajtani ezt az igét, amely élet, gyógyulás és vigasztalás. Úrunk, egyedül te tudod rendbe tenni mindazt, ami ott legbelül van a lelkünkbe, te tudod a gyászolókat megvigasztalni, a betegeket új reménységgel betölteni, meggyógyítani. Te tudod, Urunk, a remegő szívűeknek a te vigasztaló szavadat, erősségedet, bátorságodat adni, s köszönjük, hogy mindenbe áldott eszközöd a te ígéd, amely élő és ható. Áldunk azért, Urunk, hogy megnyithatjuk lelkünket, s ezt is te tudod kimunkálni, Urunk, hogy a te ígéd célba érkezhessen. Könyörgünk, hogy áld meg az ige hirdetőjét, és áldj meg bennünket az ige hallgatóit, hogy a te igéd bennünk új életet kezdhessen. Te rendezd, Urunk, gondolatainkat, indulatainkat, érzéseinket, vágyainkat, terveinket. Légy itt, Urunk, áld meg igédet, és áldj meg minket is, hogy áldássá lehessünk. Jézus Krisztusért. Ámen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét az imént már hallott ige szakaszból, János evangélium a 21. részének 12. verséből a következőképpen. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. Kedves testvérek, mindig szívet melengető számomra olvasni ezt az igét, János evangéliumának a 21. fejezetét. Mindig arról tesz bizonyságot a számomra, hogy az Úr mennyire természetesen jön közénk. Sokszor várnánk talán a nagy találkozást Jézussal úgy, hogy valami nagy dolog történik. Talán megfogalmazódik bennünk az, hogy nagy égi jelek kísérik ezt a találkozást, valami ünnepélyesség, valami különlegesség, és a mai ige mégis arról beszél, hogy az Úr Jézus ennél sokkal közelebb van hozzánk. Ady Endre is valami ilyesmit élt át, és így fogalmazta meg, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel, nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt mindörökre látom. A mai történetben is azzal találkozunk, hogy a tanítványok Ady Endréhez képest, vagy hozzá hasonlóan össze vannak törve, hiszen az Úr Jézust megölték, és ennek nyomán tele vannak szégyennel önmaguk előtt mindenképpen. Hiszen János apostol talán még suhancnak nézték, ő volt a legfiatalabb, talán még egy gyereknek őt annyira nem bántották, talán ezzel ő is tisztában volt, ő ott maradt Jézus keresztjénél, de az összes többi tanítvány mind elfutott ebben a legkritikusabb időben. És valahogy nem tudják ezt megemészteni. Nem bírják megbocsátani önmaguknak. Aztán azt sem tudják megemészteni, hogy nem hittek Jézusnak, noha többször is készítette őket mindarra, ami be is következett. Persze lehetne mondani, hogy de most már mindenen túl vagyunk, happy end a vége. Hiszen Jézus feltámadott, él, már találkoztak vele, ez már a harmadik eset, amikor újra láthatják egymást. De ugyanakkor mégis az van bennük, hogy semmi sem úgy alakult, mint ahogyan szerették volna. Volt sokféle elképzelésük a közeli és távoli jövőre nézve, de igazából ezekből szinte semmi sem valósult meg, vagy semmi sem úgy valósult meg, ahogyan előre elgondolták. Gondolhatunk Júdásra, aki mindenképpen királyt akart Jézusból csinálni, uralkodót, vezetőt, nagyvezért is. Mikor az Úr Jézus erre nem volt hajlandó, és teljesen nyilvánvalóvá lett, hogy ő ezt nem fogja beteljesíteni, akkor ő elment, elárulta az Urat, és aztán nem tudott önmagának megbocsátani, nem találta meg a megbocsátás helyét, és eldobta magától az életet csalódottságában, bűnei terhei alatt. De a többi tanítvány fejében is más elképzelések voltak. Hogy mi, azt nem tudjuk pontosan, de az biztos, hogy nem ez. Az úgy nagyjából világossá vált a tanítványok előtt, hogy ez a Jézus nem egy átlagember. Sőt, volt, amikor Péter maga fogalmazta meg, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, és maga Jézus mondja, hogy boldog vagy Simon, Jóna fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked. Szóval valamit tudtak mindenképpen, de ugyanakkor biztos, hogy másképpen gondolták el, hogy majd a Messiásnak az uralma teljességé lesz. Talán azt várták, hogy majd Jézust egyre jobban fogják tisztelni, szeretni, és akkor tényleg valami módon eljön az Isten országa, az Isten királysága itt a földön. Minden esetre minden másképp alakult, és úgy érzik, hogy Jézus is megváltozott. Megjelenik, eltűnik. Megváltozott a teste is. Vagy felismerik, vagy nem. Mikor ott van, akkor látják, és sokszor csak a cselekedeteiről lesz nyilvánvaló, hogy ő az. Feltámadásának a napján is Mária azt gondolta először, hogy a kertész az. Szóval egészen más lett ez a Jézus. Érezni rajta a dicsőséget, amit talán csak akkor lehetett, amikor az a három tanítvány fent volt a megdicsőülés hegyén az Úr Jézussal. Ez az ő dicsősége eddig is megvolt, korábban is megvolt, csak ez az emberi test ezt elrejtette. És érezték a tanítványok egészen nyilvánvalóan Jézusnak ezt a fajta hatalmát, ezt a nagy erejét, az ő istenségét. És érezték, hogy nem viszonyulhatunk hozzá úgy, mint eddig. Sokszor eszembe jut, elgondolom, hogy milyen volt az, amikor Jézus jelentette harmadszor, hogy meg fogják őt ölni, az életét adja majd az emberekért, de harmadnapon feltámad, és akkor oda ment Péter, és azt mondta, hogy Isten mentsen téged, ez nem történhet meg veled. Ugye elképzelem, hogy egy kicsit ilyen haverira vette ezt az egészet Péter. Talán úgy volt vele, hogy egy kicsit itt busong, borongós ez a Jézus, lehet, hogy egy kicsit átölelte, megveregette a vállát, és akkor majdnem lekezelően mondta, hogy ó, nem kell ezt olyan komolyan venni, biztos nem ez fog megtörténni. És most pedig azt látják, hogy ő tényleg az Isten fia. És egy kicsit önmaguk előtt is szégyellik magukat, hogy lehet Jézus korábban ugrattuk, vicceltünk vele, meg ehhez hasonló. És közben ő az Isten fia. És az volt 2 hónappal ezelőtt is. Csak mi ezt nem értettük, nem ismertük fel, de most teljesen nyilvánvaló, hogy viszonyuljunk hozzá, hogy beszéljünk vele. Milyen legyen ezután a kapcsolatunk vele. Most már nincs is állandóan velünk, hanem megjelenik és eltűnik, szóval minden megváltozott. A legnagyobb tisztelettel lehetnek most már csak iránta. Örülnek, hogy együtt vannak, de mégis ez a viszonyuk megváltozott. És nem tudnak megbarátkozni ezzel a változással. Bántja őket, hogy megváltoztak a dolgok, de azt is tudják, hogy tulajdonképpen nem Jézus változott meg, csak ők nem értették korábban, hiába tanította őket. Tudják, hogy nem mostantól kell Jézussal másképpen viselkedni, hanem korábban kellett volna már tudniuk, hogy ki is ő valójában. Péter, a mindig irányító, most nem irányít. Most nem vezet, most nem áll az érre, most nem mondja azt, hogy gyertek, csináljuk ezt meg azt, mert most ez lesz a jó döntés, és így tovább. Csak magáról beszél. Azt mondja, visszamegy halászni. Úgy érzi Péter, hogy Jézusnak ezek után őrá nincs többé szüksége. És talán az jutott az eszébe Péternek, hogy nem több ő, mint egy egyszerű halász. Nagyon lelkes volt, sokat fogadkozott, de végül nagyot csalódott benne mindenki, és ő is önmagában. És a kiábrándító valóság az, hogy ő se nem apostol, se nem igehirdető, de még nem is egy bátor ember. Ő egy egyszerű ember, egy egyszerű halász, és úgy gondolja, hogy Jézusnak ennél több kell. Valami ilyen és ez hasonló gondolatai lehettek, amikor úgy döntött, hogy ő visszamegy halászni. Suszter maradjon a kaptafánál. A többi tanítvány, akik vele voltak, valószínűleg hasonlóan érezhették magukat, ezért úgy gondolhatták, az a legjobb, ha vele tartunk. Ez a legjobb, amit tehetünk. Vissza kell térni a hétköznapi valóságba. Azt már tudjuk, hogy Jézus valóban az Isten fia, ő a Messiás, ő az, akit vártunk. Ez kétségtelen. Azt még nem tudjuk, hogy mik a következő tervek, hogy mik fognak ezután történni. De azt tudjuk, hogy ebben a jövőben, ami ezután következik, nekünk már nincs részünk. Mi elbuktunk. Mi elrontottuk. Mi méltatlanok vagyunk. Jó volt Jézussal lenni, sőt, mindennél jobb volt. De ennek tulajdonképpen vége. Testvérem, érezted már így magad? Így, mint ezek az apostolok? Érezted már úgy, hogy mindenki csalódott benned? Még Jézus Krisztus is. Érezted már úgy, hogy neked nincs többé itt helyed? Vagy talán most is így érzed? Hogy terhelnek a bűneid, a hebehúrgyaságod, a korábbi önteltséged és annak a kárai? Mert ha igen, akkor tudnod kell, hogy az ilyenekhez ma is oda megy Jézus. Éppen úgy, mint ezen a hétköznapi hajnalban, ott a Galileai tengerpartján. Az összetört szívű, bűnbánó ember számára Jézus Krisztus mindig megjelenik. Odaáll melléd a szégyenedben, a csalódásodban, a fájdalmadban. Nem tesz úgy Jézus, mintha semmi sem történt volna. Hiszen te már elítélted magad. Ha őszinte a bűnbánatod, ha mélyen összetörtél, akkor ő azt mondja, hogy a kegyelmével, az ő szeretetével jön hozzá. Nem azt mondja, hogy borítsunk fájtlat a vétkekre, hanem azt, hogy ő elveszi azokat végleg. 2 hete itt az úrasztalánál, az úrvacsorai jegyekben ezt erősítette meg számunkra az Úr. Jézus Krisztus megjelenik a parton, nem hagyja elmenni a tanítványokat. Mert neki éppen az ilyen esendő, de bűnbánó nyomorultakkal van terve. Az Úrnak Mózesek kellenek, Jeremiások, Illések, Jónások, olyan emberek, akik pontosan úgy érzik magukat, mint itt a tanítványok. Én méltatlan vagyok, én butaságokat csinálok, én nem tudok szépen beszélni, én nem vagyok ügyes, nem vagyok erős, nem vagyok határozott, én semmi nem vagyok, amire te, Uram, használni tudnál engem. De Jézus nem is azokat keresi, akik úgy állnak elé, hogy ki, ha én nem. Ezekkel ő nem tud és nem is akar dolgozni. Legfeljebb először összetöri őket. Jézus Krisztusnak olyanok kellenek, akiknek azt mondhatja, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Így áll meg az Úr a parton, és nézi a tanítványokat, akik hiába küszködnek ott. Minthogyha elfelejtették volna a szakmájukat ebben az elmúlt 3 esztendőben, nem fognak semmit. Az Úr Jézus látja ezt a hiába való küszködést, mert ő mindig szemmel tart, mindig figyel bennünket. Éppen úgy van velünk, mint a jó édesanya a játszótéren. A gyerek bent játszik, csúszdázik, vagy hintázik éppen, és az anyuka lehet, hogy egy padon ül, egy másik anyukával beszélget, de azért fél szemmel mindig látja a saját gyerekét. Mindig figyeli, mindig szemmel tartja, és tudja pontosan, mi történik vele. Megjelenik Jézus, és hagyja egy éjszakán át küszködni a tanítványokat. Hadd lássák meg, hadd értsék meg, hogy a régi életük nem fog tovább menni. Most már ő nem engedi. Neki más tervei vannak ezekkel az emberekkel, és meg akarja azt is mutatni, hogy ő az, aki eredményessé teheti a munkájukat egyedül. Hiába a szakértelem, a szaktudás, a sok tapasztalat, ha ő nem ad áldást, abból a munkából nem lesz semmi. Eszünkbe juthat a Zsoltár, hiába dolgoznak a ház építői, ha az Úr nem építi a házat. Végül Jézus bekiabál hozzájuk a tengerre, a hajóba, és megkérdezi, nincs valami ennivalótok? Nincs. Ez a válasz. Még ételünk sincs. Meg nincsen reménységünk se, meg jövőképünk se, meg eredményességünk se. Nincs. Akkor Jézus szól, hogy vessék ki a hálót a másik oldalon. Hát lehet, hogy 3 év alatt valamit talán tényleg kopott a tudásuk, de az nyilvánvaló, hogy olyan nincs, a hajó egyik oldalán kitesszük a hálót, ott nincs hal, akkor 3 méterrel arrébb a másik oldalon majd lesz sok. De azért mégis megteszik, és a háló hirtelen megtelik rengeteg hallal. Kihúzni sem bírják már azt a hálót. Felismeri János, hogy az Úr Jézus lehet az csak, ott a parton elmondja Péternek, és Péter azonnal beugrik a vízbe, megy hozzá. Ebben a pillanatban Péter pont úgy volt, mint a rossz gyerek, aki valami rosszaságot csinált, és talán az anyukája megfenyítette. Lehet, hogy oda csapott a fenekére. És a gyereknek ez nyilván nem esik jól, talán sír, meg hisztizik is, talán fut egy kört a szobában, aztán mit csinál? Visszamegy az anyjához. Ő fogja megvigasztalni. És így van Péter is. Én rossz vagyok, vagy legalábbis szerencsétlen. Én nem vagyok méltó arra, hogy Jézushoz menjek, de kihez mehetnék, ha itt van? És megy hozzá. Úszik ki a partra. És így van a hívő lélek is. Kihez mehetne vigasztalásért? Különösen akkor, ha az Úr sebezte meg. Jézus a parton már halat süt. Élelemmel várja őket. Nekik pár perce még semmiük sem volt, aztán ami lett, az is egyedül Jézus érdeme által. És most itt a parton megint nem abból lesznek, amit ők hoztak, bár majd az is felhasználásra kerül, hanem már Jézus vendégei, aki gondoskodott ételről. Talán eszükbe jutott, amit korábban mondott az Úr, hogy nekem van eledelem, amit tegyem, amiről ti nem tudtok. De eszükbe juthatott a kenyérszaporítás csodája is, mert Jézus nincs ránk szorulva. Jézus nincs kiszolgáltatva a mi odaadásunknak, munkánknak, tudásunknak, eredményességünknek. Mindenünk, amink van, az tőle és általa a miénk. Ezért, amikor eszünk is, nem ő a vendégünk, hanem mi az övéi. Jézus ott várja őket a parton, halat sütve, és ez egy olyan végtelenül hétköznapi jelenet. Mert Jézus a hétköznapokban olyan egyszerűen jön közénk és áll mellénk. Talán már elmondtam ezt a példát, egy korábbi szolgálati helyünkön történt, hogy megbeszéltük egy családdal, hogy elmegyek látogatóba hozzájuk, és amikor bementem, leültettek a konyhában az asztalhoz, és az asztal csupa morzsa volt, volt még egy kis ételmaradék is ott. Kicsit úgy odébb tolták, és leültettek. És talán van, aki azt gondolná erre, hogy ú, milyen tiszteletlenség, hát eljön a lelkész hozzájuk, és még arra se képesek, hogy legalább az asztalt letakarítsák. De olyan mérhetetlen szeretettel fogadtak, hogy én megtiszteltetésnek éreztem ezt, nem tiszteletlenségnek. Azt éreztem, hogy ezek az emberek pont úgy fogadnak be az életükbe, ahogy vannak. Nem kezdtek el takarítani, meg kiállítani magukról egy teljesen más képet, mint amilyenek. Azt mondták, eljön a lelkész családlátogatóba. Mi így élünk. Ez a valóság. De az a szeretet, amivel fogadtak, az mérhetetlenül felülmúlta ezt a képet. Azt éreztem, hogy befogadtak. Testvérek, Jézus is így jön a hétköznapjainkba. Így megy oda hozzád a munkádba, a fájdalmas hétköznapjaidba. Odaül melléd az orvosi váróba, vagy a kórházi ágyra. Te talán szégyenkezel, és azt mondod, hogy ó, Uram, én olyan méltatlan vagyok, milyen zilált a hajam, meg rendetlen vagyok. Nem vagyok készen arra, hogy te, a világ megváltója, ide jöjj hozzám. És Jézus nagy szeretettel befogad. Nem kezd el nagy teológiai, dogmatikai fejtegetést mondani, nagy bölcsességeket, hanem azt kérdezi, van mit enned? Egy ilyen abszolút hétköznapi kérdés, van mit enni? Van, ami táplálja a lelkedet, vagy óriási űr tátong odabent a bizonytalan jelen és jövő miatt? Gyertek és egyetek, hívja a tanítványokat Jézus, gyertek, én készítettem eledelt. Nekem van eledelem, amit ti nem tudtok, de én megosztok veletek. Nekünk sincs eledelünk magunktól. Ami van, az csak hiánypótlás. Hiánypótlás a lelkünknek, a szellemünknek, a tévé, az internet, a mozi, a színház, a regények, a viccek. Ezek talán elkábítanak egy időre, de igazi eledel csak Jézus tud adni a lelkünknek. 2 hete a teljes betakarításért adtunk hálát az Úrnak. Adja az Úr, hogy legyen a szívünk éléskamrája is mindig tele azzal az eledellel, ami Jézustól származik. Jézus ma is, most is, a hétköznapokon melléd akar menni és beszélgetni veled. Van üzenete a számodra. Figyelj rá és hallgasd őt a jövő héten is. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a te élő igédet, üzenetedet, ezt a végtelenül egyszerű hétköznapi történetet, ami a mi számunkra lelki táplálékká válik. Köszönjük neked, Urunk, hogy így jöhetünk hozzád teljes összetörtségünkben, önmagunkban való csalódottságunk közepette is, mint a tanítványok. És olyan jó, Urunk, hogy amikor mi már talán végső kétségbeesésünkben legszívesebben hátat fordítanánk még neked is, akkor te odaállsz hozzánk is, a hétköznapi életünkben, hétköznapi módon szólsz hozzánk. Azért könyörgünk, Urunk, hogy így tápláld a mi lelkünket. Mi is csak azt tudjuk mondani, hogy nincs. Talán nincs békességünk, talán nincsen reménységünk, talán nincsen jövőképünk a családunkban, vagy az egészségünket tekintve, vagy a gyászunk miatt, vagy a munkahelyünk nyomorúságai miatt. És ki tudja még mennyi minden van, amire azt mondjuk, hogy nincs. Urunk, köszönjük neked, hogy a te jelenléted mindenre elég. És továbbra sem tudjuk, hogy mi hogyan lesz, de azt tudjuk, ha veled van a jövő, akkor az a legjobb lehet csak a számunkra. Így kérünk téged, Urunk, hogy az örvendezőknek, a boldogoknak tedd teljessé az örömét. Mert tudjuk, hogy nélküled az öröm is csak haotázás, de veled teljes boldogság. És kérünk téged, Urunk, a gyászolókért, hogy vigasztald őket abban a mérhetetlen fájdalomban, ami most a szívükben van. És könyörgünk, Urunk, a betegekért, akik most is betegágyon fekszenek, vagy idejöttek, de szívükben hordozzák azt a beteg ágyat. Minden pillanat betegségükre emlékezteti őket, gyógyítsd őket, Urunk. Te légy vigasztalójuk, és ülj melléjük. Imádkozunk, Urunk, így a személyes életünkért, a családunkért, a gyülekezetünkért. Te légy az Urunk, aki táplálsz bennünket, élő reménységetet adod, és reményteljes jövőt mindnyájunknak. Amen. Imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádságunkkal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Szomorúan, de Isten akaratában megnyugodva hirdetjük, hogy 84 éves korában, türelemmel viselt súlyos betegségben elhunyt Irlanda Sándor, nagy tiszteletű úr. Az életéért november 18-án szombaton 14 órakor a Kisgyőri Református templomban adunk hálát. Sokan emlékeznek még rá, szeretettel az idősebb testvérek közül, de azok is, akik itt nőttek fel a gyülekezetben, hogy Irlanda Sándor a legnehezebb években, 60-as, 70-es, 80-as években gyülekezetünk egyik legmeghatározóbb, legkarizmatikusabb munkatársa volt. Hűséges, áldozatos munkájával, kedves, közvetlen egyéniségével, szellemi, lelki gazdagságával az akkori lelkészünknek minden téren megbízható barátja és hűséges szolgatársa volt. A 70-es években nagy szerepet vállalt a gyülekezet és a városi ifjúság nevelésében, megtartásában, és a kerületben elsőként ifjúsági bibliaórák, fiatal házasok baráti összejöveteleinek elindításában, szervezésében, és ezzel együtt tartotta a bibliaórákat, délutáni istentiszteleteket, sokat vállalt az erdélyi gyülekezetek hollandiai kapcsolatok segítése terén. Hálát adunk mi is az ő életéért és a gyülekezetünkben történt munkájáért.